már ugye már van a 25. fejezet, 14. verset, a 30. versre bezárul a vigyolvasók Isten igényét. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, átadta nekik vagyonát. Tegyitek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek képessége szerint, és elmegy idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozni fogott velük, és nyert másikat. Ugyanígy az is, aki a 2-t kapta, nyert másikat. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröltársat a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múltán aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott le. Eljött az, aki a 5 talentumot kapta, odavitt a másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: jól van, jó és tűz szolgám. Kevésen ki voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad mindenki lakomáját. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: jól van, jó és tűz szolgám. Kevésen ű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájába. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vezettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tiéd. Ura így válaszolt neki: te gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aradok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahol nem szóltam. Ezért el kellett volna minden a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, attól pedig akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgák pedig besétett a külső sötétségbe, ott lesz majd sírás és fogcsírás. Magasztalunk téged, gazdagságnak Istene, aki végtelenül gazdag vagy, és végtelenül gazdag életet teremtettél. Ha feltekintünk az egekre, látjuk a csillagokat, ha belegondolunk az univerzum mélységébe, ha belegondolunk a természet szépségébe, a teremtettségbe, belegondolunk emberi élet kibogozhatatlan, kibutathatatlan lényegét, és mindabban, amit látunk, amit tapasztalunk, állunk és bámulunk, Urunk, milyen gazdag Isten vagy, mennyi gazdagságot teremtettél, mennyi gazdagságot teremtettél az égen és a földön, mennyi gazdagságot adtál az embernek. Urunk, mégis sokszor szegényesen éltünk és élünk ebben a világban, és valami furcsa ellentmondás van, egy hihetetlen gazdagságot lát az ember a saját életünk között, amelyet sokszor szegénynek érezzük. És nem tudjuk, hogy hol lehet a gond, és mivel van a baj, és hogyan tudnánk ezt a gondot és problémát megfejteni. Hiszen gazdag Isten vagy, és ahogyan mondod az ígédben, minden a tiédet, minden a miénk lehet, és gazdag életünk lehet. Sokszor olyan nehéz ennek a végtelen gazdagságnak a fényében élni, mert egyrészt megrettenünk ettől, másrészt félünk, hogy az a kevés is, ami van nekünk, az elvétetik tőlünk. Sok vannak a mi bűneink, törvényszegéseink, önzőségeink, amikor nem hozzátenni akarunk a gazdagsághoz, nem elvenni belőle, nem akarunk részt venni a másik életében és akkor az isteni gazdagságban. Egy gazdagságból mindannyian származunk, és egy gazdagságból mindannyian visszatérünk majd egykor. Bocsáss meg az önző ember ökrendiségét. És tudjuk, Urunk, hogy a mi önzőségünk mindig boldogtalansághoz vezetett és vezet. pedig úgy vártuk ezt a gazdagságot, boldogságot és harmóniát, szeretetteljes egyensúlyozottságot, azt a békességet, amely minden értelmes belül halad, de befejtetett bennünk, de annyira jó esélyérzés. Urunk, mutasd meg a te gazdagságodat, isteni felségedet, most itt mindannyiunk számára, és meg a mi szívünket, és bátorítsd bennünket, akik szegénynek érezzük magunkat, akik úgy érezzük, hogy szinte semmilyen szerepünk nincsen, de a világ mindenségben nincsen ilyen szerepünket a Földön. Te bátorítsd bennünket, és mutasd meg, hogy mennyi mindent kaptunk tőled, és mennyi mindenre áldottál bennünket. És te bátorítsd bennünket arra, hogy használhatunk mindazt, amit kaptunk, hiszen minden a miénk, a te gazdagságod, a szétszókat hozottunk. Végközöttünk a te csodálatos ígéd által, gazdagíts szívben és lélekben minden mindent. Isten igények hallgatására a 162. dicséret első versét énekeljük fennállva. 162. dicséret első verset. Így bejöttünk nagy örömbe.
Szeretteinket, barátságokat,
mindaz, amiből azt gondoljuk, hogy van, szinte félelmet kelte mondat második fele, hogy elvétetik, hát lehetséges-e ez, hogy elvétetik az embertől, az a nagy nehezet összekuporgatott kis egzisztencia, létezés, elépítmény, nevezünk akárhogy, amit sikerült az embernek összehoznia. Igen, azért akarsz ez bennünket ez a mondat, mert tulajdonképpen mi úgy szeretnénk állandó kísértésünk nyilvánvaló módon, és erre mindig is szoktunk utalni, szeretnénk azt a nagyon-nagyon kényelmes lábunkat fel is tudnánk tenni az asztalra, egy hatalmas egy fotelbe beülünk, az Isten a fotelba, és kényelmesen, körülvéve egy órával, ami véletlenül se ér bennünk, hogy semmiféle probléma, gond és baj. Még nem szeretjük az ilyen mondatokat, amikor nagyon gyakorlatilag szólalnak a Krisztus, és nagyon-nagyon praktikusan elmondja, hogy az életben ez van, és az életben ez is az élet, és ezzel is találkozik az ember, hogy akinek kevés van, attól még az a kevés is elvétetik, amilyen van. És összerezzelünk, és felszisztelünk, és azt mondjuk, hogy igen, tapasztaltuk ezt, és jaj, sziszentve lelkében az ember gyorsan felmérve is végig pásztálta azt, hogy mi az, amivel bír, és nehogy elveszítsen. Akárhogy is nézzük, gyakorlatilag ez az életről szól, és nagyon helyes, hogy kihozomítja az ember, mert szóljon is az életről, nyilván jobban szeretjük azt, amikor szárnyalásra pusztít a Úr Jézus, és amikor azt mondja, hogy veled vagyok, ne félj, 14-jel ott leszek, semmi gond nem lesz, én vagyok a te Urad, minden napon a világ végezeték, veled vagyok, stb. Ugye ezeket szeretjük, ezt szinte szívjuk magunkban, mint a szivacs, de amikor arról van szó, hogy még az a kevés is elvétethet tőlünk, amit az elmúlt 30, 45, 60, 80, 15-ben összeszedtünk, és majd erre kérdezünk, hogy mi az, ami ott van, akkor bizony fél az ember. És igen, ezt a mondatot nem véletlenül tartották és fogják tartani a világ egyik legigazságtalanabb mondatának, legimmorálisabb, megkérdőjelezhető mondatának, hiszen az ősi nagy kérdés, amely mindannyiunkra gyakorlati módon is érint, az életben az emberek egyenlőségét feszegeti, az igazságtalanságot. És ugye nehéz ezzel megérkózni, hogy egyenlőtlenségben kell élnie az embernek az életét. Nyilvánvaló módon sok kutató, írás, magyarázó annyira fél ettől a mondattól, és annyira nehéz számára ez a mondat, hogy sokan úgy gondolták, hogy maguk a tanítványok azok, hogy rosszul értelmezték, és rosszul jegyezték le ezeket a szavakat, mert hát olyan azért mégsem lehet, hogy elvéteni, miről van itt szó tulajdonképpen. Nyilvánvaló módon az életben az igazságtalanságot, az egyenlőtlenséget megfejteni nem fogjuk tudni, de nem is az a célunk, hanem megpróbálunk olyan mélységére menni ennek a példázatnak, amely valóban gyakorlati is, és egy olyan válasz, talán nem igazából nem is válasz, hogy olyan gondolatiságot kell magunkévá tenni, amelyen együtt tudunk élni, úgyhogy elfogadjuk, de mondhatnak a másik felét is, mert az első felét könnyen elfogadjuk, akinek van annak adatuk és bővölködni fog. Az első kérdésem nyilván, amit mindenki maga is már bizonyosan az elmúlt néhány percben, ahogyan beszélhet magáévá tett és feltett önmaga számára. Mi az, ami van? Mi az, amivel bírunk? Persze sok mindenre mondhatjuk, hogy van anyagiakban, materiális javakban, bővölködhet az ember, vagy lehet neki, vannak barátok, van intelligencia, intellektus az ember életében, intellektuális talentumok, erkölcsi tartás, mely alapján meghozzuk a döntéseinket, és azt várjuk, hogy mindez, amit felépítményünk magával hozott, tulajdonképpen ezek gyarapodni fognak, jobban várhatjuk, de hogy azt várhatjuk, még akik nem rendelkeznek mindezekkel, még azt a keveset is el fogják veszíteni, amiük van. Sőt, a példázat szerint az, akitől elveszik azt a keveset is, amivel rendelkezik és amilyen van, tisztán most fogja megkapni. Tehát az ember élet igazságtalanság és az egyenlőtlenségről szólunk, gazdagabbak leszünk, mert ők szegényebbek lesznek. gazdagokról beszélünk, mert mások szegény emberek lesznek. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes probléma ebben a tekintetben. És ilyen az élet, és bármennyire is hangzik a sikóhely az emberek részéről, ilyen az élet, gazdagokról beszélünk, mert ők szegény emberek lesznek, ezért megkérdezzük önmagunkat, és meg is kell kérdeznünk önmagunktól a példázat alapján is, a kulcsmondat alapján, hogy tényleg rendelkezünk mindazokkal a dolgokkal, amelyeket azt hiszük, hogy rendelkezünk úgy és olyan módon, hogy nem lehet tőlünk elvenni. Tényleg rendelkezünk mindazokkal, amiről azt hiszük, hogy rendelkezünk olyan módon, hogy nem létezik el tőlünk sohasem. Aggasztó kérdés. Ráadásul Lukács verziója ugyanezt a mondatot így hozza. Akinek nincs, akkor az is elvétedik, amiről azt gondolja, azt hiszi, hogy az övé. Lehet testvérek is így vegyük a mélyére, és kell is, hogy a mélyére ássunk. Lehet, hogy amink van az tulajdonképp, amiről azt hiszük, hogy az nem is megszorozható. Nem lehet hozzátenni, nem lehet növelni. Mint a tárgyon példát, a két és öt tárgyon sem. És lehet, hogy azért, akikről azt gondoljuk, hogy kevés van neki, sokkal kevesebb, mint nekünk. Lehet, hogy ez egy olyan birtoklás, úgy van nekik, hogy azt viszont ők tudják sokszor. Talán másféle birtoklásról van szó. Mi az, amink van? Bizonyos akkor mondjuk benne, hogy nem létezhetik el tőlünk. A lényeg az, ahogyan ez a bevezetőben is elhangzott, hogy a gazda, a mester szétosztja vagyonát, gazdagságát közöttünk kinek-kinek képessége szerint, amiben elbírnak egy, két, öt tárgyat, és nyilvánvaló módon itt még sorolhatnák tovább az Úr Jézusra lényegtelen, hogy még vagy ötféle más típusú ember felsorolja, elég az a három. Van, akinek nagyon kevés, van, akinek közepesen sok, és van, akinek jó sok. Mármint a három között. Azután elutazni. De még mielőtt erről beszélnék, szétosztja a gazdagságát. És azért is imádkoztam itt testvérek profétai imádságban, mert valóban egy végtelenül gazdag élethez kötött bennünk. És amikor arról beszélünk, és azt mondja az ige, a példát alapján Isten szétosztja a gazdagságát, akkor azt tessék szó szerint venni a példát, amit Isten szétosztja azt a gazdagságot, ami előtt bír. Tehát annyi mindenünk van. És ez biztasson bennünket. Egy olyan korban, egy olyan világban, egy olyan életérzés közepette, amikor, ahogy imádkoztuk is, nagyon szegényen éleszünk magunkat. Annyi minden kapott az ember. A gazda szétosztja a gazdagságot. Nem egy forma. Annyi mindenki, az ő gazdagság. És milyen szeretetről beszél ez. Ne annyira kontraktus, szerződés, jogi aktusként fogjuk fel ezt a dolgot, elmegy, kiadja az érte, visszajön számunkért, és bünteti azt, aki nem szaporította a gazdagságot, hanem inkább úgy értelmezzük és úgy lássuk ezt, hogy az ő szeretetéből kifolyólag annyi minden van. De annyi minden elsiklott, és talán itt lesz majd az értelmezés annak, hogy akinek nincs annak, akkor elvétek. Mi gazdagságot hordoz az újszülött élete? Mennyi minden lehet, idézőjelesen, világ megváltó lehet? Mennyi minden nőhet ki belőle? Milyen gazdagság származhat az új életből? Mennyi tehetséget, gazdagságot osztott szét az Isten nektek? Mennyi minden adott? Mennyi mindent lehetne szaporítani, növelni, sokszorozni. Mennyi mindent kaptunk. Ő szétosztja ezt a gazdagságot, kihozta a lapokat, lehozta a lapokat, mondhatni, hogy meg csinálni, és aztán eljött. Arra nem lehet panaszunk alapvetően, hogy nem kaptunk, mert mindenki kapott testvére. Mindenki kapott. És ez az Isten gazdagság, részesen. És ez komolyan kell az embernek lenni, de azután a történetre a passza elmegy, elutazik, és így tesz Isten is, áldásokat, talentumokat ad, azután magunkra hagy bennünket. Mert csak így van értelme ennek az egésznek, és a magunkra hagyás nem azt jelenti, hogy ne figyelne bennünket, ne lenne velünk a világ végezetünk, ahogyan ez Krisztus is ígéri feltámadás után, hanem ennek így kell lennie, így kell történnie, így kell működnie. Áldásokat, tájékozókat ad, magunkra hagy, ad, azután ránk bízza a kapottakat. És itt lesz az emberi probléma. Mit teszek vele? Mit tudok azzal tenni, amit kapott? Elismerem-e, hogy mi van igazán? Hát hányan tekintem el nosztalgiával vissza arra, és mindenkinek van, amit elveszik. Ami volt. És álmokban, amikor álmodunk, és nem tudjuk, hogy miért álmodunk azt, miért nem tudjuk szószorodszintet, vagy 10 éve, akár most álmokban visszajött. Mert volt, de kiderült, hogy mégsem volt, mert elvétett. Végül megy az ember az életre, és annyi a gazdagságban indul, és ezt a gazdagságban olyan sokat tud veszíteni. És ezért is drámai, ez az igéje, ez a figyelmeztetése a Krisztusnak. Mert igen, ez életszagú és életszerű, és így él az ember, és ebben élünk, mégis, ne csak a második feléről szóljunk, hanem legyünk korrektek és igazságosak, mert akinek viszont van, annak meg adott. És így lesz egyensúlyban ez az egész, kedves testvérek, Isten ad, azután magunkra vagy bennünket, hogy csináljunk vele azt, amit csinálnunk kell. Hány olyan gondolat van, hogy nem tettem. Meg kellett volna, hogy nem itt ülünk. Ami jól ülünk, de nem feltétlenül. Nem feltétlenül, nem ebben a cipőben járnék, ahol éppen, amiben éppen. Hányan gondolok szomorú nosztalgiával viszont, hogy mit rontott, hogy volt valami nekem, úgy éreztem, hogy megvan, és nem tudtam növeszteni, nem tudtam fejleszteni, nem tudtam kibontani. Nem lett belőle 4 talentum, meg nem lett belőle 10 talentum. De így kell működnie, ez az élet, és az életben az van, hogy a gazda magára hagyta a szolgákat, és azt mondja, hogy tessék vele jól sárpálkodni, természetesen, és az az ő szeretetét jelzi és jelenti, mindig extra lökést is. Tehát nem úgy majd szétosztja szépen a gazdagságát, és használja az oszokat, hogy gazdagságát osztja szét benned, bennünk, de még extra útra valók is, azt hiszen számos lehetőség kapuját megöltjük. Tehát kiosztja, és azt mondja, tessék, hogy ott vannak hajtók. Milyen a hajtók számodra? Ad az embernek álmokat, víziókat, megengedni, hogy egy picit beletekintsünk abba, hogy mivé lehetnénk és mivé válhatnánk, ha a gazdagságát, amit szétosztott benned, az valóban szaporítanánk és növelnénk. És valóban éljük. Ez a nagy kérdés az emberektől állandó aggasztó kérdésünk, az ősi szorongást visszaidéző kérdés. Tényleg az vagyok, aki vágyom kellene. És nyilván azzal a nyugtalansággal érint bennünket ez az ide, hogy útközben annyi mindent elveszítettünk, és elveszítettünk nagyon sok mindent, és azt gondoljuk, hogy Istenbe újra kezdhetünk. Visszamehetünk 20 évet talán. Ilyen veszteljük. Újra kezdhetünk. Ha újra kezdhetünk, akkor bizony. És mindenkinek van. És álmodik róla az ember. Mert sokféle dolog elveszett, elsorolt, abban a gazdagság volt, hogy az Isten beléd adott, neked adott bocsánat. Igen, kedves testvérek, fel lehet egy picit tekinteni abból, hogy mivé lehetnél, de ezután arra vár Isten, hogy használjuk kapottakat, és hogy vajon hűségesen bánunk-e mindazokkal? És ami nagy kérdésünk az lesz, ami gyötrőbb és visszatekintve még gyötrőbb, hogy amikor visszaemlékszek az elmulasztott, visszanemtérő lehetőségre, akkor azon tőlem a fejem és benne őrülni, ezek is talán, akár, miért nem tudtam úgy? Miért? És ezt feszegeti az ember, de nyilván túl sok ideje nincs ezt feszegetni, mert az élet tovább visz mindannyiból. Mi az, ami tényleg van? Mi az, amivel tényleg bír az ember? És ezt hallgassuk úgy, kedves testvérek, mindannyian, hogy ez valóban egy nagyon sarkalatos mondat, és ha visszagondolunk is, hogy majd este lefekszünk, és ha álmodunk, és ha visszajön gyerekkori álmok, fiatalkori álmok, sok minden, amikor visszajön, akkor érezni fogjuk ennek a valóságát, és amikor arra gondolunk, hogy útközben elveszik, és le tudjuk pontosan határozni, mit veszítettünk, és fáj a szívünk után, hogy ez már nincs, és elmúlt. És pontosan, kedves testvérek, mindig eszünkbe fog jutni. Azok a talentumok, amelyeket az ember, amit Istennek az a gazdagsága, hogy ismételjük. Azok a talentumok, azok igazán a miénk, és azok voltak meg igazán, és azok maradnak meg igazán, amelyeket használ az ember még annak kockáztatására is, hogy esetleg elveszik azt és azt. Csak ez van meg, csak ez volt meg, és csak ez lesz. Minden más elvége. Ez egy tárgyalás fél. De tárgyalás attól fél, hogy elveszik, mi lesz fel. És ezért nem él, nem él. Vegetál. El van. Megvan. De nem él. Bödrögás, beleveszik. És várj, de mire vár? Hogy egyszer jön a számadás. Elmagyarod. Ezt tettem vele, ezt tettem. De érzi azt a nyugtalanságot, hogy ez így nincsen jól. És sok embernek az érzése lehet, hogy nincsen ez így jól, mert én érzem az isteni gazdagságot magamban, azt a talentumot, amit kaptam, és tudván tudom, hogy ott van a törvény. És nem léptem sajnos. Talán nyugtalansággal és félelemmel várja az ember a számadást, a pillanatát. De mit mondok az? És nagy kérdés, ami álomban is előjön, vajon lesz-e még esélye? Meddig ülni? Meddig várni? Mikor éri vissza azt, ahogyan olvassuk a példázatban, ami az ő. Mert az is az övé, amit adott, viszont szóval olvassuk a példázatban, a meg sokszorozódott profitit, az ő. Csak az, amit használunk, annak ára is, hogy kockáztatjuk annak elveszítését, csak az, ami. De sok minden védelmet az ember, sok minden szeretne, sok gazdagságot kapott, és sok minden elsorgott, ahogy mondtam, azok viszont, azok a talentumok, amelyeket meg akarunk magunknak tartani, nem vállalva a növekedés kockázatát, azok a talentumok, amelyek igazán nem a miénk, és azért elvéteknek tőlünk, kezdenek lassan, eltűnni végül azt veszik észre, hogy elveszítettük őket, talán ők. Ez a nyugtalanság, amivel él az ember, elveszítettem ezt. És nem tudom, hogy visszajön. Nem tudom, hogy lesz-e még egy alkalom, és még egy esélyem lesz-e. Mindenkinek az életében voltak ilyen tapasztalások, kedves testvérek, néhány dolgot hadd mondjak, mert vannak olyan isteni gazdagságok, amelyeket az élet tragikus korlátai miatt veszít el az ember. Ott a gyermeki ártatlanság, a növekedés miatt el kell, hogy veszítse az ember, ez életszer, ez a valóság. El kell veszíteni. És mégis hányszor vágyakozunk? Hány hét ugrik be békés családi otthonról, vagy éppen arról a gyermeki ártatlanságról, amikor nem kellett ilyen komoly döntéseket meghozni az embernek, mint amit egyébként manapság meg kell hoznia, felnőtt korában visszavágyik az ember, hogy az ifjúkori lelkesedés, a dolgok, magaskos dolgok és célok iránt. Így van, kedves testvérek, a felnőtté válás miatt fel kell áldozni az embernek. Nem lehet ezeket növelni, a gyermeki ártatlanságot nem lehet szaporítani, akkor nem lesz 10 talentum, meg 15 talentum. meg az ifjúkori lelkesedésből sem, a felnőtté válás oltárán feláldozódnak, elvétetnek tőlünk, és mégis az ifjúkori lelkesedés után is mennyire vágyakozik az ember, és hányszor a szív fájdalmával gondol vissza az elvesztett lehetőségekre, és az elvesztett lelkesedésre, kiégtem, mi történt velem. Tehát vannak olyan dolgok, amelyeket maga az életbe szeretnünk. Viszont mondnak is voltak olyan tárgyatlanok, kedves testvérek, amelyek azért vétettek el tőlünk, mert abban voltunk bűnösök és urasok, hogy túlzottan természetesnek, biztosnak vettük azokat. Van, aki úgy indult, hogy imádta a természetet, rá tudott csodálkozni a csodálatos napfelkeltére, vagy éppen a naplementére, vagy ahogy egy világ kibontja a szirmait, vagy éppen arra, hogy milyen csodálatos, ahogy a harmat leszáll reggelente a növények és mindenre, és ahogy jött az élet, és ahogy nőtt fel, elveszítette ezt a fajta érzékenységét. Vagy valaki szerette az irodalmat, a történelmet, a művészetet, és egyfajta világot képzelt önmaga számára, hogy a saját világából, a gyakorlati világa túli világot alkosson magának, és tudott álmodni, és tudott szép és nemes dolgokat megálmodni magának, és megvalósításra álmodozott. De az észszerűség és az életnek sokféle terhe, ezt elfolytotta benne, elvétetett tőle. Vagy valaki az igazságot kutat, és azt mondta, hogy majd ő kiáll, és az igazságot fogja hirdetni, és elmondani az emberek számára, és hogy megvan a lelkesedése, és hogy minél több iskolát végez, és egyre többet tanul, és olvas azért, hogy az igazság bajnoka lehessen, idézőjelesen, de mégis, ahogy haladt az élet előre, nem történt semmi, elveszítette ezt a lelkesedést. Vagy éppen itt van az emberi kapcsolatot, tudjuk, hogy minden egyes mélységes emberi kapcsolat alatt feltétele az éberség és a táplálkatás. És tudjuk, hogy az a fajta nem birtoklás, amiről beszélek, mennyi emberi tragédiát okozott, hiszen azt hitték, hogy van, de nem volt. Mert tulajdonképpen a felsorolt esetekben, kedves testvérek, úgy tűnt, hogy van, de sohasem volt a mi, ezért elvétetett tőlük. És tulajdonképpen ez a legszomorúbb az egészben. Vagy éppen itt van egy utolsó dolog, ami megint csak egy figyelmeztetés az ember számára. Van-e Istenünk, hogy elveszítjük őt? Nyilván nem az Isten részéről kérdezzük meg ezt a kérdést, nem az ő szemszögéből teszik fel ezt a kérdést. Gyermekkorban vagy később talán gazdag Isten élményeink voltak, amikor intenzíven éreztük jelenlétét, amikor túlcsorduló szívvel tudtunk imádkozni, amikor találkoztunk a Szenttel, az igével, az ének szóban, amikor kommunikáltunk, beszélgettünk Istennel, de ez a kapcsolat és a kommunikáció elvétetett tőlünk, mert noha egyszer megvolt, de mégsem volt meg igazán. Nem tudtuk erősíteni, táplálni, eléggé szeretni. Így lassan eltűnt őt hagyva maga után, és közömbösök, cinikusok lettünk. Van ilyen is. Elléphetett, nincs már benne tűz, érdeklődés. Ez már az egész. Azt hittem, hogy volt, hogy van, de mégsem volt, és ezért elléphetett. Amit elveszítettünk, testvérek, mennyire ez nagy tanulság a hívéből, amit elveszítünk, annak egyetlen egy oka van mindig. Nem engedtük, hogy növekedjenek. Irányt érzett szeretetünk, szenvedélyünk nem volt elég erős, ezért elvétetett tőlünk, mert sohasem volt benne. És ennek mélységében kell feltenni a kérdés, hogy mi az, amivel tényleg bírunk, és mi az, ami tényleg van. És azután jön a számonkérés. De gonosz és rest szólva, igen, elszámolással tartozunk Istennek, de mégsem ez a legszomorúbb, nem az elszámoltatás, hiszen megint ne egy kontraktus, egy szerződés, egy videk, jogi feltétel rendszerben nézzük ezt a példázatot, a gazda és a szolgák példázatát, hanem abban, hogy Isten a gazdagságát azt teszi. És nem annyira számom kérés lesz, hanem inkább mire jutottam meg azzal, amit ajándékoztam meg. Inkább ezt így fordítsuk be. És valóban nem is az a legszomorúbb, hanem ami ennél is szomorú és még nagyobb aggodalommal jár, az elmulasztott lehetőség, a tudás, gyötri az ember, hogy ezek már nem jöhetnek vissza, és aztán az hogy többen, hogy soha nem is volt ez a mi. És azért elvétetett tűnni. Így van, kedves testvérek, kemény példára persze. Az egytálás most nem lopott, nem csalt, nem hazudott, minden úgy volt, csak éppen nem tett hozzá az élet gazdagságához. Mert a példáknak az a lényege, hogy az életet gazdagítani kell. Az életet gazdagnak kell lennie. Nem csak a teremtettségnek, hanem azt a gazdagságot, amit az ember kapott, azt fejleszteni kell. Gazdagítani kell az élet. Így van, kedves testvérek, mi lett volna, hogyha az öt talentumos elkódja megint az öt talentumot, hogy éppen elássa, akkor nyilván ugyanazt kapta volna, hogy az egy talentumos gonosz és verszolga. Mi lett volna az egy talentumos? Mégiscsak megforgatja azt, akkor ő is ugyanazt kapta volna, hogy jól vagy a jó és mi szolgám, a kevés sem volt rád, hogy sokat bízok rád ezután, mert nyilván nem erről van szó a történetben. Vagy éppen hipotetikusan mi lett volna, hogy az egy talentumos megforgatja a talentumot, elveszíti. Semmi nem történt volna, kedves testvérek, hogy Isten nem azt parancsolja, hogy sikeresek legyünk, különben megbüntet, egyedül hűséget parancsol is. Ez a 21. századnak megint csak egy borzalmas kísértése, azt hiszük, hogy Isten azt parancsolja, hogy sikeresek legyünk, különben megbüntet. De nem sikert kíván, nem sikert vár el tőlünk, hanem hűséges. Még hűséges, és Isten megadja a növekedést. Ha használjuk a talentumainkat, nem fogjuk elveszíteni azokat. És valóban a történetnek az a központi üzenete, azoknak, akiknek van több adatik, ha tényleg van nekik, ha használják és növekszik azt, akiknek pedig nincs, még azt is elveszítik, ami úgy tűnik, hogy van, mert igazából nincs is neki. És végül, kedves testvérek, tovább gondolás véget, kérdést hadd tegyek fel mindenkinek, mindannyiunknak, önmagunknak. Nem akarjuk könnyebb módon kifizetni önmagunkat és egymást azzal, hogy megfejtettük volna az élet egyenlőtlenségének, igazságtalanságának kérdését. Hiszen tegyük fel a kérdést, miért kap az egyik többet, mint a másik? A kezdetek kezdetén már sem növelni, sem elpazarolni nem tudja azaz példát. Miért születik valaki mély szegénységbe, más gazdagságba? Miért kap valaki egészséget az induláskor, és betegséget a másik az induláskor? Még elveszíteni se tudja. Nem is tudja növelni. Miért? Miért kap valaki borzalmas családi hátteret, mások meg békés környezete? Miért? Tesszük fel a kérdést. De ennél még nagyobb kérdés. Miért tudja az egyik használni, növelni a talentumait, még a másik képtelen erre? Ez az én kérdésem, ez a te kérdése. Ez mindenkinek a kérdése. És mindenkinek a saját maga kérdése. Miért nem tudta? És a válaszunk, a kétségbe esett ember, aki oda megy hozzá, nem mondhatjuk, hogy menjen és használ a talentumait, hiszen pontosan azért fordult hozzánk, mert képtelen használni. Vagy aki erőtlenségére valami butaságot, örültséget csinál, nem mondhatjuk, hogy erősebbnek kellene lenned, hiszen pontosan ez az erő, ez védetett el tőle. És kérdezzük, miért ilyen nyomorúság az életek azoknak az embereknek? Miért vannak meg csecsemők, mielőtt kibontakoztathatnák a talentumaikat, vagy születnek testileg, lelkileg, betegnek? Miért nem tudta a tehetséges, nagyon tehetséges fia vagy lányom növelni a talentumait is, és elpazarolt és elveszítette azt is. Miért kell egyáltalán szülőnek látni és megtapasztalni, és ezt átélnie? Miért kell nekünk tönkretegye az életét egy tehetségű gyermeknek, az alkoholista anya olyan zsarnokoskodó apa? Itt nem az ősi nagy igazságosság kérdéséről van szó, hogy igazságosság Isten, nem erről van szó, testvérek, hanem mindig az a kérdés, hogy miért nem velem történik ez meg? Hogyha látom a másik életében, miért nem történik ez meg velem, így mások életében számtalan mással, igen. Miért vannak sokan az elhívottak és kevesen a választottak, ahogy maga Krisztus fogalmaz. Miért? Nem igazságosság kérdése, hanem kérdezünk, átnézünk a szomszéd kertjét és kérdezünk, hogy velem miért nem esett meg. Van-e válaszunk? Nincs válaszunk, amely végső választ adnak emberi igazságtalanság és egyenlőtlenség kérdésére, viszont Egy utolsó gondolatmenet, testvérek. Minden egyes teremtett lény ezen a Földön összetartozik ugyanabba az isteni alapba, ahonnan született, és amelyre vissza fog térni. És pontosan ezért egymás életében részt veszünk. Ha tetszik, ha nem. És ez a kereszténység, részese akarok lenni a másik életében. Ha ezt észrevesszük, hogy egy helyről jövünk és egy helyre térünk vissza, akkor valami történik velünk. Az, hogy másoknak nincs, megváltoztatja ahhoz való hozzáállásunkat, hogy nekünk van. És bizony, ha biztonság érzetünket alássa, és túlmutat, túlvezet önmagunkon, hogy megértsünk, adjunk, segítsünk, lehajoljunk. Vagy éppen amikor valaki bűnt követ el, és hogyha az ember tudván tudja, hogy összetartozunk, mert ugyanannak az isteni alapnak vagyunk, a részesei, ahonnan születik és ahova visszatérünk, akkor bizony-bizony a biztonságérzetünket alássa, mert azt látjuk, hogy amilyen ők szenvednek és amit ők elkövettek, felfelé számunkra, ami rejtett bűneink, hogy akár mi is lehetnénk ők. Mert részt veszünk az isteni alapban, és részt veszünk egymás életében. És ha valakinek nincs, az hatásolna arra, hogy nekünk van. És végül utolsó mondatként, hadd biztosson mindannyiunkat az, hogy a legnagyobb participió, a legnagyobb részvétel és részvétel az emberi életben az, ahogyan Isten Krisztusában keresztül megjelenő számunkra. Részt vesz, részt vállal az emberi életében. És amikor meghal a csecsemő, akkor a Krisztus részt vesz abban. És amikor szenved valaki, a Krisztus abban részt vesz. És amikor valaki elveszíti a gazdagságot, a tárgyunkat, és becsúszik az élete, a Krisztusokon részt vesz. És részt vesz abban is, amikor az ember megtagadja a saját Istenét. Annak, akinek van, annak valóban adatik, és akiből nincs, akkor még az a kevés is elvétetik, akiről azt hiszi, hogy van neki, át kell ezt gondolni, mindig kell gondolnunk nézségeibe. És lássuk meg azt, hogy Isten a gazdagságát szétosztotta, tudjuk, akarjuk felfedezni önmagunkban. Lássuk meg, hogy az egytálent most nagyon-nagyon fél, és nem lehet ebben a félelemben élni, hiszen akkor nem él és nem gazdagítja az életet. Isten mindenkinek egy kapukat szétosztotta a gazdagságát, de nem fog helyettünk lépni és működni, nem azt várja, hogy mi szeressük azt, mert úgy legyen, hogy szenvedjünk, és mi növeljük azt az ő nevének dicsőségére. Adja Isten, hogy aki itt ülünk, mi bármennyire is tudom, hogy egy tárgyakmossal szoktunk azonosulni, mert félünk és egy húva, nem én vagyok azt talán, hogy legyünk két tárgyakmossok, öt tárgyakmossok, akárhány tárgyakmossok. Isten adja meg, hogy legyen bátorságunk, létbátorságunk, lépni és úgy élni, hogy ezt a gazdagságot tudjuk nevének dicsőségére növelni. Teremtő és megváltó Istenünk a Krisztus Jézus által berzenkedik a lelkünk a sokféle értetlen, számunkra felfoghatatlan, értelmezhetetlen dolog láttán, ilyen az emberi igazságtalanság, egyenlőtlenség. Nem értjük és mégis ebben élünk, ezt visszük, ezt hordozzuk magunkban és magunkkal, sokszor fájdalmasan, talán rossz helyen keressük a választ. Talán nincs is igazán úgy válasz, ahogy mi szeretnénk, emberi szinten. Mégis van válasz, hiszen a válasz nem más, mint hogy részt kell venni egymás életében, és mégis hatással vagyunk egymásra. Kurunk annyi gazdagságot adítás, annyi minden elvesz. Hát talán vannak olyan dolgok, amelyeket el is felejtettünk, amelyek elvesztek. Elzorgattak, elvétettek tőlük, mert nem voltak még igazán, nem szerettük azokat igazán, nem védelmettük, és nem volt benne a szemlélünk. Úgy fél az emberi szív, és remek sokszor gondolunk, hogy vajon mi az, ami tényleg van? Mi van, hogy azt hiszük, hogy birtokoljuk, ami van nekünk, az tényleg nem olyan, hogy hirtelen elvétette tőlük, vagy hirtelen elsorvadhat egy idő után. És aztán szomorúan tapasztalni az ember, hogy mégsem volt igazán. De mégis biztos bennünket, Urunk Istenünk, hogy a történet fényében mérjük be az életünket. Örüljünk annak, hogy gazdagságunkat osztottad szét közöttünk. tudjunk azért imádkozni, és a gazdagságot tudjuk növelni, hogy megvizsgáljuk magunkat az őszintéket önmagunkhoz, valóban azonnal elmenjünk és felfedezzük gazdagságunkat, és szaporítsuk azt, ahogy az öt áradalmas tette. Látjuk, hogy milyen húrokat pendítek meg szívünkben az elhangzott szó, az igenhirdetés, mire gondolt, milyen szívvel és lélekkel. A te szent lelked, mely csodálatos isteni jelenlét, cselekedj meg mindannyiunk életében, hogy azok is, azok a gondolatok, tendülések szaporodjanak és sokasodjanak bennünk. Vigyázz a mi életünket, szegény, gazdag emberek életét, hiszen gazdagak vagyunk, gazdagok vagyunk te általad, és légy szegények, éljük meg az életünket sokszor. Könyörülj azokon, akik nincsenek, nem lehetnek közöttünk. Imádkozunk különösen azokért, akik nagyon-nagyon nehéz és kevés eséllyel indultak ebben az életben, sem elpazarolni, sem növelni nem tudják, képtelenség, hogy állatomaikat. Azokért is, akiknek nem volt erejük talentumukat forgatni és szeretni, és kétségbe estek, és lecsúszott az életük. Akik részt vehessünk az ő lecsúszásukban, az ő szomorúságukban és az ő fájdalmukban, hiszen te hozzátartozunk. És köszönjük azt, hogy a te Krisztusodban mutattad meg legtökéletesebben, amikor a kereszten meghalt, hogy mindenben osztozol az emberben, részt veszel az életünkben, hisz válasz mindannyiunk életében. Még egyszer áldottunk, csak hogy gazdagíthassuk a mi életünket, és ezt a teremtett világot, ezt a gazdag életet nevednek dicsőségére, és nekünk is egyszer majd azt mond, hogy olyan jó és hű szolgám, jól tetted. És köszönjük, Urunk, hogy nem csak arról van szó, hogy neked számot adunk, hanem azzal, hogy ha talentumainkat gazdagítjuk, üdvogunk is, örömmel és boldogan élhetünk. Hiszen látod, hogy kibontakozni az életet, amelyen ki kell bontakozni, a növekedni kell, erősödni kell, konyázania kell, és te kell ragyogálni ezt az egész teremtettünk gyertszönet. Az Úr Jézus Krisztus imádságot mondjuk el együtt, fennhangon. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtjuk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem.